Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Hogyha őhozzá tartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehess hozzá.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Kreatív eszköztárat egyszert Isten szolgálatában, amikor már fiatalon nemzetközi és belföldi missziós csapatokban szolgált. Innen ered a nyelvek, köztük a keleti nyelvek szeretete, és ebből is következett számára a nemzetközi tanulmányok szak elvégzése. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában dolgozó Trifán Krisztina lesz a vendégünk. Őt követően Győri Gábor Dávid, országos missziói lelkésszel beszélgetünk a bölcsességről.
És szó nélkül tűnt.
Vendégünk a mai lélekhangolóban Trifán Krisztina lesz, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozik, annak a titkárságán. Egy igazán missziói lelkületű hölgyel ülök szemben. Honnan ered ez az életedben? Kezdjük ott, hogy gyermekkorodban volt-e olyan lelkészi személy, vagy egy olyan motiváló, felnőtt, hívő ember, aki téged oda vonzott Isten közelébe?
Az anyukám, aki ugyancsak tradícióból tartotta az evangélikusságát, mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy konfirmáljak. Ami nekem akkor nem nagyon tetszett, esetenként jártunk templomba. Az sem nagyon tetszett, mert mindig arra emlékeztem, olyan sötét van. Ez a rendszerváltás előtti időszakban volt, akkor ez nem volt mindennapos dolog templomba járni. Sokan kifejezetten negatívan gondoltak erre, és amikor konfirmációi alkalomra elkezdtem járni, akkor egyszer azt vettem észre, hogy az iskolából, a másik osztályból két ismerősöm is jött. És akkor onnantól kezdve nagyon jól éreztem magam a sötét templomban.
És hol volt ez a templom?
Ez Pest Erzsébeten volt. Akkor Virág Gyula esperes úr volt ott a lelkész, és őnála is konfirmáltam. És utána nagyon érdekes volt, hogy kivilágosodott minden. Akkor már nem úgy láttam a templomot, amikor már egy csomó mindent megtanulhattam, meg amikor tényleg egy jó kis közösségünk alakult. Ettől függetlenül utána azért ott nem volt sajnos semmiféle ifjúsági óra, gyerekóra, csak vasárnaponként mentem istentiszteletre, és akkor annak nagyon örültem, hogy vehettem már úrvacsorát. Tehát akkor még annyira mélyen nem éreztem azt az igét, amit a konfirmációra kaptam, de az engem mindig valami nagyon-nagyon meghatott, mély élmény volt, amikor odállhattam úrvacsorát venni.
Mi volt ez az ige?
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Mindenki ilyen bátorító igéket meg ilyen abszolút Isten szeretetéről szól, és akkor nekem úgy indult, hogy harcoljunk. Az nagyon jó választott ige volt.
Elindult a harc, úgy érzed?
Igen. Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve az egész mai napig, ez nyilván a szellemi térben, tehát nem az anyagi világban gondolom, hanem egyet, hogy harcod meg a hit nemes harcát. Mert hogy nagyon nehéz bizonyos dolgokat úgy élni, hogy te abban hiszel is. Lehet látszólag elfogadni, meg lehet látszólag megélni dolgokat, és akkor teljesen úgy tűnik, hogy az minden jó, de amikor szívedből jön, amikor hiteles vagy, ez nagyon fontosnak tartottam, és ez a mai napig tart, ez a harc. Bár ezt nem harcnak veszem már, inkább egy fejlődésnek.
Akkor kamaszként elindult ez a harc az életedben, vagy ez az Istennel járás. Észlelted ezt a változást, vagy lassan világosodott ki a templom, ahogy te mondod?
Hát konfirmáltam 13 éves koromban, ugye akkor még általánosban jártam, és maradt az, hogy jártam a templomba, ami nekem nagyon fontos volt. Már a szüleim akkor mondták, hogy hát vigyázz, mert hogy azért annyira sűrű nem kell járni. És akkor utána, hát talán 86 körül lelkészváltás volt Pesterzsébeten, akkor került oda Pintérné Nagy Erzsébet. És ő viszont, aki benne volt az anyakönyvben, mindenkit végiglátogatott, és nagyon sok gyereket összeszedett. És akkor hívott engem is, és akkor mondta, hogy csinálunk akkor szombaton egy olyan alkalmat, ahol idősebbek is lesznek. És egy amerikai házas pár, illetve a férfi volt amerikai, bekopogtatott Erzsike nénihez, és mondták, hogy ők szívesen segítenének így az ifjúsági munkában, és ők kezdték el ezt a szombati alkalmat Erzsike nénivel. Én akkor már gimnáziumban jártam, és akkor mondtam az osztálytársaimnak, hogy fú, nagyon jó alkalom angol tanulásra. És akkor elkezdtek úgy jönni velem, és növekedett így a csapat, és tulajdonképpen ott alakult ki egy nagyon-nagyon jó kis kör. Óriási unócsaták voltak, és mindenféle olyan játék, ami összetud fogni egy fiatal csapatot, és ugyanakkor mellette az igéből elkezdtünk tanulni, ami nekem például új volt. Tehát, hogy az egy dolog, hogy volt itt Bibliám, de az, hogy rendszeresen tanuljunk belőle, az már kevésbé. Hiszen akkor még se hittan, se ilyen jellegű oktatás nem volt az iskolában, az csak a templomban, ha éppen tartottak. És az Erzsénye nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy legyen kvázi hitoktatás, és ami igazán a színvonalat jelenti még mellé, hogy férje, Pintér Károly, ő a Deák téren volt lelkész, és nagyon sokszor átjárt hozzánk, és olyan történelmi hátterű előadásokat tartott, hogy egyszerűen elállt a szánk. Egyébként én nagyon szeretem a történelmet, innentől kezdve az amikor Karcsi bácsi jött, vagy akkor diákat vetített, tudod, amikor még be kellett tenni a gépbe, és az asszír kortól kezdve nagyon büszke voltam, amikor az iskolába azt vissza tudtam mondani. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük ott a szombati alkalmakat.
Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat. Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat. Hívnek útjaim, nyissad meg titkaid, hitnek útjaim, nyissad meg titkaid.
Tehát mondhatjuk, hogy itt egy ilyen holisztikus megragadása volt a tinédzser léleknek mindenféle szinten és minden módon, amiből ma is láthatunk példákat gyülekezetekben. Mikor vált számodra úgy fontossá, hogy ne csak élvezd ezt az egész helyzetet, itt lubickolj benne, hanem hogy neked küldetésed van, és hogy kiket tudsz elérni, és hogy mit jelent Krisztus üzenetének a továbbítása?
Hát az akkor, amikor ezt megtudtam. Olvastam rendszeresen a Bibliát, és Erzsényi nagyon-nagyon arra figyelt, hogy ezt adja át nekünk, hogy nem csak el kell olvasni, hanem tovább is kell adni. És közben az amerikai házaspár elment tőlünk, viszont érkezett egy fiatal pár, akik viszont nagyon komolyan vették a hitet, és ők segítettek tovább az ifjúsági alkalmakban, ahol viszont a missziói lelkület mindennapos volt. Egyszerűen így belenőttünk ebbe. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy ha te valamit átértél, ugye bizonyságot tettünk egymásnak, elmondtuk, mi történt, nagyon figyeltünk egymásra, tanultunk egymástól, és ez azért mondhatnám azt, hogy úgy sikerült, hogy nálunk a gimis osztályban nagyon sokan kezdtek járni oda a gyülekezetbe. És Pesterzsébeten az evangélikus templom mellett van nem messze a református templom, és onnan több tanár is volt, akik a gimnáziumban tanítottak, és nagyon jó volt az, hogy oda is mehettünk. És ott is maga a missziói gondolkodás az egy alap volt. És akkor én azt éreztem, hogy itt akkor most kinyílik a világ.
Mi számodra a misszió, vagy mi az üzenete, ugye a misszió küldetést jelent, de hogyan fogalmaznád meg 3 mondatban, hogy mi ez, amiről beszélünk, hogy missziói, misszió, misszió?
Egyrészt az, hogy továbbadom azt, amit én megéltem. Nekem ez volt a fontos, és mivel én gyakorlatban is csináltam a missziót, tehát elsőbb utca misszióban segítettem, ott nagyon konkretizálni kell, hogy ez mit jelent. Én is tanultam nagyon sok technikát, hogy kell elmondani egy mondatban, hogy mit tett Jézus értünk. Én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen folyamat szerűen kell, vagy nem is az, hogy kell, hanem az első, hogy te, aki odamész, és szeretnél valamit mondani, vagy szeretnél valamit átadni, neked legyen egy olyan kisugárzásod. Sok esetben nem is kell beszélni. Én most már jutottam erre a szintre, tehát most már kevésbé szoktam úgy, míg mondjuk fiatalként az ember buzog, és akkor amit tanul, azt csinálja, megy, mondja. Úgy idősebbként én azt látom, hogy inkább, ha csöndesebben csinálod a dolgodat, akkor jönnek hozzád, megkeresnek. Ha így mondjuk magát a missziót kellene megfogalmazni, akkor inkább én azt mondjuk, oda teszem, oda élem valahogy azt, amit a másiknak szüksége van. Mert hogy azt én hiszem, hogy az Isten itt van a szívünkben, mélyen elrejtve. Ha én nekem vele kapcsolatom van, az meg kell, hogy látszódjon. Olyan nincsen, hogy a másik azt nem veszi észre. És akkor maximum megkérdezi, hogy akkor te ezt miért így csinálod, miért úgy csinálod? Nekem több ilyen élményem volt. Tehát számomra inkább a missziónak ez a jelentése. Valószínűleg minden korban egy kicsikét más. Nyilván Jézus korában az nagyon fontos volt, hogy eljusson sok helyre. Gyakorlatból ugye mi is ezt követtük le az ifjúsági csapattal. Konkrétan én voltam egy OM misszióba is.
Erről majd akkor külön szólsz is, mert tényleg ez a te egyik küldetésed volt, vagy egyik ilyen elhivatásod. Azon gondolkodtam, hogy az nem mindig egyszerű, hogy a szívedbe fogadod Jézust, vagy tényleg az életedben szeretnéd, hogy ott legyen, és ő jön, akkor ez meglátszon, tehát hogy úgy átformálja az életedet, hogy kérdezzenek aztán. Nem voltak olyan kísértések, vagy kihívások, ahol akár a saját tehetetlenségedbe ütköztél, vagy olyasmibe, amit nem volt könnyű így letenni, vagy megváltoztatni?
Én ezt úgy fogalmaznám, hogy ahogy fejlődtem, akár személyiségben is, úgy változott a Krisztus képem is. Tehát, hogy amit mondjuk nyilván tínédzserkorban kicsit másképp láttam, azt ma már nem feltétlenül úgy látom, tehát inkább azt mondom, hogy mélyült. Ahogy idősödik az ember, nyilván több tapasztalata van. Próbálok bölcsebb lenni, vagy legalábbis szeretném ezt hinni, de én azt tapasztaltam, hogy ahogy a gondolkodásod is fejlődik, a környezetedben kivel kerülsz kapcsolatba, az is nagyon formálja. Nyilván van egy dolog, amitől nem térsz el, az Isten szeretetébe bekerültél, próbálod úgy élni az életedet, hogy az neki is tetszen. Tehát, hogy saját szempontból tudom ezt fölfogni, hogy nálam ez úgy van, hogy akit én szeretek, azt elfogadom, hogy megpróbálom azt úgy terelgetni, hogy akkor, na erre. És akkor valahogy én így értelmeztem, az Isten is így terelget engem. Ez olyan jó volt, tehát megnyugtató volt nekem. Annak ellenére, hogy én betartottam mindent, amit lehetett, és akkor kicsit ilyen farizeussá váltam. Szüleimmel látom, ugye nyilván az embernek a saját családja a legjobb visszajelzés, és akkor mondták, hogy hát már ne haragudjál, de hogy van ez? Hol a tisztelet? Mert hogy ugye az első, hogy a Krisztushoz kell tartozni, az egy lényeges. Csak ugye nem mindegy, hogy hogyan adjuk ezt tovább.
Lélekhangoló.
A Lélekhangoló evangélikus műsor szól Trifán Krisztinával, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának munkatársával beszélgetek. Egyet ugrunk, meséld el nekünk, hogy kerültél az OM misszióba. Mit jelentett ez a te hívő érésed kapcsán?
az érettségi után történt, és akkor Magyarországon azért elég sok keresztény szervezet, akár külföldi is megjelent, jöttek missziózni, és akkor találkoztam én az OM-mel. Volt egy ilyen alkalmuk, ahol lehetett jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy ez egy nagyon buli, mert hogy az volt a jutalom esetlegesen, hogy neki két hajójuk volt, ami járta körbe a világot, a Dulosz meg a Logosz, hogy esetleg eljutni a hajóra, de hát ahhoz el kell menni előtte egy ilyen utcamissziós nyári alkalomra, és akkor Belgiumban volt egy kéthetes felkészítő, és akkor utána Magyarországra jöttünk vissza, és itt egy hónapot misszióztunk. Zseniális hajótechnikákat mutattak, és én voltam a sketchboardos. Az nem tudom, hogy mennyire ismerős manapság. Egy ilyen nagy papírra kell tulajdonképpen különféle kockákat rajzolni, és ezeknek a kockáknak, de egy adott képen, mit tudom, egy Barabás történetet el akarod mondani, akkor van négy kocka középen, megvan a háttér, és akkor ez a négy kocka, annak az a jelentősége, hogy azokból betűk lesznek. Mondod a történetet, közben rajzolgatsz, és akkor a kulcsszót azt középre rakod, és az lesz a, tulajdonképpen a festés alapján, majd kijön egy kulcsszó. De az volt a lényeg, hogy akkor arra kellett összpontosítani a mondani valónkat. Tehát, hogy ott nagyon pragmatikusan meg kellett tanulni, hogy amikor egy bibliai történetet elmondtál, hogy ott a lényeg jöjjön át. És akkor ez a tábla tulajdonképpen ez azt mutatta, hogy, tehát abban segített, hogy tudják memorizálni a rajz segítségével. Nagyon jó volt, akkor pantomim is volt, amit még előtte nem láttam, hogy bibliai történetet hogy lehet előadni, és egyéb más ilyen, amit így utcán lehet használni. Nagyon jó csapattal voltunk, egy nemzetközi csapattal, és hát ott volt az első koreai élményem. A csapatban négy koreai került. Hát először nagyon-nagyon nehezen viseltük, mint magyarok, mert azt hittük, amerikai, holland, svéd, ők is voltak egyébként, angolok lesznek, mert ugye hát akkor nyelvet akartuk gyakorolni, és akkor megtudtuk, hogy négy koreai, hát olyan, meg is nagyon, akkor az ember nem találkozott még keletiekkel, és koreai volt egyébként a csapatvezető, végül is sajnos megbetegedett a felesége, és nem tudta folytatni, így maradt két koreai, és kaptunk még két amerikait. És életemnek a legnagyobb megszégyenülése, a két koreai srác, még életemben nem láttam annyira komoly hívő fiúkat. Tehát, hogy egy keleti kultúrában akkor értettem meg, hogy mennyire mélyen befogadjak, és én akkor kezdtem el gondolkodni, mert hogy én azért addig úgy éltem a kereszténységemet, hogy inkább így kifele, kevesebb volt akkor az imádság. És őnekik viszont ez egy alap volt. Azt soha nem felejtem el, amikor a csódoncse leült, hogy na, akkor most imádkozunk. Hát most minek? Hát megyünk most, muszáj most a sketchboardra kell kérdezni meg egyébként. Nem, akkor most imádkozunk. És nem úgy imádkozgattunk, hanem szépen leültünk, és akkor ott tényleg nagyon-nagyon komolyan, tehát lehetett érezni a léleknek a jelenlétét. Ez volt számomra az, amikor azt mondtam, na akkor ezt az oldalt még hozzá kell venni a dolgokhoz. Onnantól nekem az egy nagyon fontos volt, hogy mielőtt bármiféle szolgálatra megyek, akkor ne csak fölkészüljek elméletileg, meg gyakorlatban tudja, mit kell, hanem az imádság az egy alap legyen. És igazán akkor ugrott be, hogy tulajdonképpen Erzsike néni is azért erre nevelt minket, meg az ifjúsági vezetőnknél is ez egy fontos volt, de valahogy ez úgy nem jött át. És az ott jött át gyakorlatban nekem.
Bekapcsolódott az életedbe az evangélikus külmissziói egyesületben való szolgálat. Ott is elkezdtél besegíteni valamit. Itt kapcsolódik hozzá tényleg a nyelvek szeretete, a külmisszió és a missziói gondolkodás. Ez milyen volt akkor?
Akkor, amikor én bekapcsolódtam a külmisszióba, ugye akkor egyben volt még a rádiómisszióval, és ugye Gáncs Péter volt, aki a motorja az egésznek, rengeteg konferenciák, nagyon jó programok voltak. A külmissziónál ott Bence Ágri néninek a szárnyai alatt tulajdonképpen ott kezdtem el az ismerkedést a külmisszióval. Ugye a külmisszió is akkor azért sok irányba nyitott. Ahogy a rádiómisszióval együtt volt, ugye a finn kapcsolatok, a norvég kapcsolatok, és onnantól kezdve azért elég sok irány. Ugye a Bálint házaspárt lehet említeni, akik kint voltak Afrikába, több alkalommal, Pápua Új-Guineába, nagyon sok információ jött, és Ági néni mondta, hogy hát akkor legyen fiataloknak külön tábor. Tudom, hogy annyira szorgalmasan csináltam a munkafüzeteket. Ilyen jellegű segítség volt a missziós táboroknak a szervezése. Kelenföldön volt sok missziós alkalom, ahol azért elég sok fiatalt megmozgattunk.
Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más.
Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr.
A mai fiatalokat mennyiben látod másnak, illetve a lehetőségeket, akár egy külmissziónak a lehetőségeit, és hogy ez mennyire érdekelheti a fiatalokat most, hogy kinyílt a világ?
Ugye a világ nagyon-nagyon megváltozott az elmúlt 10 évben különösen, de hogy a közösségre szükségük van, az biztos. Hogyha értelmes dolgot tudsz nekik adni, ha értelmes feladatot, szerintem a fiatalok nagy része nyitott, ha valami olyan dolgot talál, ami számára is fontos. Az emberben egy Isten alakú űr van, és amíg az az űr be nem töltődik, addig keres. A világ felajánl egy rakat dolgot, pláne manapság, és én biztos vagyok benne, hogy tehát a mai fiatalok is ugyanezt keresik, csak hát most már sokkal nehezebb, hogy egyáltalán kiszűrd, ami hasznos lehet neked, ami nem unalmas még mellette, ugye, mert hogy az is fontos a fiataloknál, meg az, hogy egyáltalán tudjanak közösségben lenni. Én szerintem az nem pótolhatja semmi. És az, hogy a mai misszióknál ez hogy lehet, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ettől függetlenül azért vannak, akik a lehetetlent is megpróbálják, adott esetben például egy városban. Tehát egy városi missziónál nehezem nincsen. De én azért azt hiszem a mai napig, hogy az Istennek a lelke igenis működik, de az csak emberen keresztül tud, tehát hogy rajtad keresztül. Ha te működteted, akkor működ, ha nem, akkor meg, vagy ha nem úgy állsz hozzá a dolgokhoz, akkor bizony sikerül lanyhább lenni. Ugye az imádság nagyon fontos volt mindig, de aztán utána annyi dolgom volt, hogy így nem csináltam, úgy nem csináltam, de most egyszer rá kellett vennem magam, hogy reggel úgy indulok, hogy imádkozom, és elmélyedek. Mert hogy onnantól kezdve kevésbé izgat az, hogy mi történik a buszon, meg az adott közlekedésben. Én ennyit tudok tenni ahhoz, hogy tulajdonképpen a mindennapi dolgaimban tudjam az Istent továbbadni, azt a krisztusi lelkületet, amit én megtapasztaltam.
Ezt mondtad el az elején is, hogy ezt szeretnéd, és hogy ezért küzdesz. Mennyiben érzed ezt személyesen nehéznek, ha az egyházra tekintesz, az egész egyházra, vagy az evangélikus egyházra ebben a digitalizált korszakban?
Én inkább az esélyekre koncentrálnék, hogy ezek a digitális technológiákkal nagyon sok mindent lehet egyszerűsíteni. A munkának inkább a kreatív részét lehet végeztetni akkor nyilván a kollégákkal, hogyha automatizálsz bizonyos dolgokat. Én ebben látok nagyon nagy lehetőséget, viszont nagyon gyorsnak tartom ezt a fejlődést, mert hogy egyszerűen nem tudod követni. Tehát az, hogy a ChatGPT-nél havonként jönnek ki új dolgok, de akkor már van egy másik, jogilag sincsenek lekövetve.
Adatvédelmi tanulmányokat is végeztél, és most a mesterséges intelligenciával foglalkozol, szintén tanulsz erről, azért is mondod ezeket.
Igen, és hát például az adatvédelmileg a mesterséges intelligenciát be sem nagyon tudod határolni. Tehát egyszerűen kis részeket tudsz belőle megfogni, és akkor utána viszont, ahogy fejlődik, ott azt nem látod el. Tehát hogy én erre mondtam, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, amit nem követünk le, és onnantól kezdve, hát nyilván itt ebben van egy veszély is. És az emberek nagyon szeretett, hogy hú, tök jó, mindent meg lehet csinálni, meg ide rakom, oda rakom, a leveleimet megválaszolja, de ugyanakkor azon tanul is, meg nagyon komfortossá teszi az életedet, mint ahogy minden okos dolog. Ugyanakkor egy áramszünet elég ahhoz, hogy akkor megálljon az élet. Ráadásul nem emberléptékű az egész, ezen azért el lehet gondolkodni. A Google-nek a fejlesztő mérnöke volt Ray Kurzweil, és őnek van egy könyve, a 2000-es évek elején jelent meg a szingularitás világa. Számomra az volt egy döbbenet. Ugye ő azért ennek a nagy motorja, ezeknek a fejlesztéseknek, és azt mondta, hogy az emberi evolúciónak a következő lépése az ember és a gép összeolvadása. És akkor a következő mondat, és meghódítjuk az univerzumot. És akkor mondtam, én ezt nem akarok, én nem akarok univerzumot, nem akarok semmiféle gépet, nekem teljesen jó, hogyha itt rajtam van, adott esetben a telefon ki vagy egy okos óra, de hogy ez nem, tehát hogy ez én nem szeretném. Sok esetben nem is tudod, hogy most akkor mi történik körülötted. A másik, amikor megkérdezték tőle, hogy és ön szerint létezik Isten? És akkor azt mondta, hogy még nem. Hoppá, ha még nem, akkor majd mi megalkotjuk.
Te hogyan fogalmaznád meg, hogy mit hiszünk mi keresztény emberként akkor az örökké valóságról és az Istenről, és hogy ő mit gondolhat a Biblia alapján arról, hogy hol van az embernek a helye, szerepe?
Én úgy kezdeném, hogy az Isten részei vagyunk. Mindannyian. Ő benne, ő belőle vagyunk. Tehát az élet az, amit ő adott, az egy örök lét. Tehát, hogy most én itt vagyok ebben a testben, és ez egy nagyon fontos szerintem mindenkinek az életében, hogy ezt meghatároz, hogy minek. Tehát mi a feladatod itt? Valami olyan irány, amit csak te hozhatsz ide, amivel te tudod a közösséget erősíteni. És ha meghalunk is, a lélek az tovább él. Nyilván ebből nincsenek tapasztalataink, hogy ez hogy működik, de én azt gondolom, hogy aki az Istennel kapcsolatba került, akkor mi már onnantól kezdve, hogyha hozzátartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehess hozzá. És sokkal inkább nekem az a fontos, hogy az ember a lelkét őrizze meg, és ebben a testben azt tudja továbbadni, amiért idejött.
Úgy érzem, hogy beszélgetésünk végén újra visszatértünk a kezdethez, az origóhoz. Megismételnéd nekünk a már hallott konfirmációi igédet.
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.
Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának titkárságán dolgozó Trifán Krisztina volt vendégünk. Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkészt köszöntjük műsorunk vendégeként. Az intelligencia színeiről, salamoni engedelmességről és a legbölcsebb tanácsadónkról szól majd beszélgetésünk. Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki most a Híd Evangélikus Missziói Magazin főszerkesztői minőségében van itt a műsorunkban, és a legutóbb megjelent Híd fókusz témájáról fogunk beszélgetni, ami a bölcsesség. Kezdjük talán azzal, hogy amikor a mai világban annyiféle tudás elérhető mindenféle fórumon, a mesterséges intelligencia is nagyon segít minket, akkor mi mégis a tudás, a logikus gondolkodás és az éles elme előnye az ember számára?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Óriási nagy a téma, meg nagy a kérdéskör. valóban egy olyan világban élünk, amikor megvan az illúziója annak, hogy a tudás könnyen hozzáférhető, elképesztő mennyiségű információ áll rendelkezésünkre, és igazából az ebből hallottam ezt a kifejezést, hogy agregált bölcsesség is a rendelkezésünkre áll, tehát egyrészt akár a különböző ilyen közösségi felületeken sokan megosztanak mindenféle bölcsmondásokat, vagy ilyen életbölcsességeket, amik úgy ilyen eszenciálisan tartalmaznak okos gondolatokat, mondani valót, leszűrt tapasztalatokat. Szóval, hogy ezek mind a rendelkezésünkre állnak, és igazából nem sok mindent